Drága mennyei atyánk, méltó vagy, hogy dicsérjünk, méltó vagy, hogy leboruljunk előtted és imádjunk téged. Köszönjük, mennyei atyám, az életünket. Köszönjük azt, hogy a mai napon is egybegyűlhettünk a te dicsőségedre, Uram. Hálákat adunk az itt jelenlevőkért, és hálákat adunk azokért is, akik nincsenek itt a Jézus nevében. Megáldjuk az életeteket, megáldjuk a családotokat Jézus nevében, és köszönjük, mennyei atyám, hogy a te ígéd által minden helyre jön a családokban a Jézus nevében, és a hitünk által. Mennyei atyám, mert a hitünk által mondjuk ki a te ígédet, és mint a szellemkardja Isten igéje, levágja a gonosz dolgokat az életekről, és minden házból kisöpörjük a gonosz dolgokat Jézus nevében, és az angyalok seregével töltjük be a házakat Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám, hogy a gonosznak nincs bennünk semmije, és hálákat adunk azért, hogy a te értelmed a mi értelmünk, a Krisztus értelme a miénk, Uram, és hálákat adunk, hogy az igéből megtudhatjuk, hogy minden napon hogy gondolkodjunk, és hogy éljük az életünket Jézus nevében. Hálákat adunk azért is, hogy nem csak a saját életünkért, hanem mások életében is segíthetünk Jézus nevében, mert a te igéd élő és ható, és eljut a léleknek, a szellemnek és a velőknek a megoszlásáig. Ezért minden területen tudunk segíteni mindenkinek, akinek szüksége van rá Jézus nevében. Köszönjük, hogy hit van a szívünkben, és nem kételkedünk benned, mennyei atyám, mert te vagy az igaz bíró, te vagy az igaz közbenjáró, és köszönjük a drága Szent Szellemnek, hogy bennünk él, és velünk lakik mindörökké, és elvezet minket minden igazságra. Köszönjük, hogy az Úr Jézus elküldte nekünk a drága Szent Szellemet, aki a vigasztalónk, segítőnk, és köszönjük, hogy annak a szelleme, aki feltámasztotta Jézust a halálból, annak a szelleme lakik bennünk, és minden napon megújítja mi halandó testünket is az ő bennünk lakozása által. Hálákat adunk ezért, mennyei atyám! Köszönjük neked a mai alkalmat is, és átadjuk a mai alkalmat a Szent Szellemnek, és a Szent Szellem irányítja, vezeti a szolgálókat az ő akarata szerint a Jézus nevében. Amen. 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 Halleluja. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. A mai napon Istenről bemutatunk egy képet mindketten a szolgálatban, mert sajnos a vallás és az emberek, a világ rossz képet lát Istenről, mintha más Isten lett volna az Ószövetségben, mint az Új Szövetségben, de Isten ugyanaz volt, és ugyanaz marad a múlt, jelen, jövő vonatkozásában, és Isten mindig is szeretett minket, mert ő maga a szeretet, és az ő szeretetéből és az ő természetéből részesültünk. És az Ószövetségben az igaz, hogy a harag és a kárhoztatás szolgálata volt, mert az emberek saját magukra hozták az átkokat. És az Ószövetségben a törvény egy ideiglenes szabályrendszer volt. Ezt is tudnunk kell. Isten szeretete, az 1 János 4.8-ban megtaláljátok, és a 16-ban is, hogy Isten maga a szeretet, és Istennek ez a természete, a szeretet a természete. És ez természetfeletti dolog. Kész volt Isten arra, hogy irgalmasan bánjon az emberekkel, és nem tulajdonította nekik a bűneiket. Ez le van írva a Róma 5.13-ban és a 2 Korintus 5.19-ben is. Tehát Isten nem tulajdonította az embereknek a bűneit és vétkeit. El is olvasom ezt a két igét, tehát Római Levél 5.13-as vers azt írja, mert a törvényig volt a bűn a világon, a bűn azonban nem számítatik be, ha nincs törvény. Amen. Ez az egyik ige, és hozzá szeretném mondani, hogy ha felosztjuk ezeket az időkorszakokat, idővallumokat 2000 évre, tehát 3x 2000 évről beszélek, ugye az első 2000 év az a teremtéstől szól, és a törvényig. Tehát addig szól, és ott nem számítatott be a bűn, mert nem volt törvény. Tehát, és ahol nincs törvény, ott nem számítatik be bűn. 2 Korintus igét is nézzük meg, 2 Korintus 5.19-ben azt írja Isten igéje. mint hogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek igéjét. Amen. Itt is le van írva, hogy nem tulajdonítatott be a bűn. Tehát az emberek viszont Isten büntetésének és ítéletének a hiányát a bűn igazolására használták. Tehát mivel nem volt törvény, tehát nem tudták azt, hogy bűnben éltek igazából, vagyis tudták azt, hogy bűnben éltek, csak nem volt rá törvény. És a bűn bűnszült egymás után, de nem tulajdonítatott be nekik. Ezért lejjebb vitték a mércét a jó és a rossz meghatározása terén. Azzal is megtévesztették magukat, hogy azt gondolták, hogy ők jó emberek. Tehát bűnben éltek, de mégis azt gondolták, hogy jó emberek, mert nem tudták, hogy mennyire gonoszak a bűneik. Ugye ott nem volt megkülönböztetve, hogy ez most halálos bűn, ez rossz bűn, ez rosszabb, ez kissé rossz bűn. Tehát bűnben éltek az emberek. Ezt látjátok a továbbiakban is, az igében, tehát az Ószövetségben is nagyon sok helyen olvashatunk a bűnről, ezért lett ugye a Noénál is az özönvíz, de erről majd a pásztor fog beszélni. Tehát, hogy Isten irgalmas volt és jóságos, és nem róta fel a bűneiket az embereknek. És majd fogok hozni példát itt a Ádámmal kapcsolatban és Évával. Tehát amíg a Galata 3-ban, amit olvasunk, az egy ideiglenes törvény a bűnök miatt lett adva, és amíg el nem jött az utód, akinek az ígéret szól, ez addig szólt a Galata 3-ban. Tehát a törvény viszont a bűnökre csak ráadásként adatott. Az 1 Mózes 15.6-ban olvashatjátok azt, hogy Isten Ábrahámmal egy hitszövetséget kötött. 430 évvel történt ez a törvény előtt. Ez már fennállt, ez a hitszövetség. És a törvény az hozzá lett adva, hogy visszafogja a bűnnek a mennyiségét. Tehát azt gondolták az emberek, ha Isten ad nekik törvényt, akkor nem fognak annyi bűnt elkövetni, ha meg lesz a 10 parancsolat. Tehát a törvény, ahogy megjött, a második 2000 év, ott már abban az időszakban az már kárhoztatást hozott az embereknek, és bűntudatot, méltatlanságérzetet, és nagy mértékben okozott ilyet az embereknek. Mert amikor tudták már, hogyha ezt teszik, ezt cselekszem, és ez fog következni, ugye az 5 Mózes 28-ban elolvashatjátok az áldásokat is, átkokat is, hogyha ezt teszem, és ez fog következni, mert ez volt megírva. Tehát az már kárhoztatás, bűntudat volt az emberek szívében, és méltatlanság érzett. Tehát fontos az, hogy ezeket külön választva megértsük. Tehát megvoltak a törvénynek a negatív mellékhatásai, igazából azt kell, hogy mondjam erre. És ez addig szólt, amíg Jézus el nem jött, és meg nem váltott bennünket. Ez addig szólt, az a 2000 éves idő. A vallás mégis a mai napon is a törvény tanítja. Pedig a törvény nem az egyházaknak szól, hanem a zsidóknak iratott meg. A törvény az Ószövetségben. A zsidóknak, és nem értem, hogy miért a törvény tanítja a vallás. És még nem csak, hogy a törvény azt is úgy tanítja Isten szeretetét, hogy azt ki kell érdemelni. De ezt mi tudjuk, az írásban le van írva, hogy Isten szeretetét nem kell kiérdemelni, mert Isten mindig is szeretett minket, mai napon is, és az Ószövetségben is szerette az emberiséget. És ugye erre 2000 évre kapta a zsidó nép a törvényt, amíg ugye az utód, a mag el nem jött, a drága Jézus meg nem született. Tovább lépve, Róma 5-ös fejezetében az 1-es verstől a 11-ig azt írja, ezt csak röviden elmondom, azt írja Isten ige, egy hitáltal van utunk, vagyis hitáltal van menetelünk Istenhez, és Isten annyira szeretett minket, amikor még bűnösök voltunk, hogy meghalt értünk. Le van írva, és új életet élhetünk. Mennyivel inkább szeret most minket? Tehát erről szól az elsőtől 11-es versig az 5-ös fejezet. Aztán tovább lépve, ezt az egyszerű fordításból olvasom nektek tovább, a Róma 5-ös fejezet 12-es versétől. Azt írja Isten igéje, a bűn egyetlen ember, Ádám által lépett be a világba. A bűn által pedig bejött a halál is, amely mindenkit elért. Mindenkinek meg kell halnia, mert mindenki vétkezett. Itt megállok, Ádám bűnbe esett, és bejött az átok a földre, és igazából a szellemi halál átkáról van itt szó, hogy mindenkire eljött ez. Tehát mindenki bűntermészettel született, ezt kell tudni, mert Ádám vétkezett, és hogy mindenkinek meg kell halnia. A bűn már a mózesi törvény előtt is jelen volt a világban. Tehát a bűn az mindig is volt. A kezdetek óta ugyanúgy létezett a sátán is. Ezért a bűn is létezett már a kezdetek óta. Itt igazolja Isten igéje, hogy amíg nincs törvény, addig a bűn sem lehet senkinek felróni. Tehát az első 2000-es idővallumban nem volt törvény. És mivel nem volt törvény, nem lehetett a bűnt felróni. Tehát ezt kell ebből látni. A törvényig nem lehetett felróni a bűnt. Tehát Isten sem róta fel a bűnt a törvényig. Ádámtól Mózesig mégis mindenki felett a halál uralkodott, még azok felett is, akik nem úgy vétkeztek, mint ahogyan Ádám, aki megszegte Isten parancsát. Te gondolom cselekedetekkel vétkeztek, és egy kicsit erről fogok most beszélni nektek. Oda lapozunk a 1 Mózes 3-as fejezetéhez, akkor ott láthatjuk, hogy a kígyó beszélgetett Évával. Tehát a bűn már ott volt az Édenkertben is. A sátán kígyó formájában. Tehát a kígyó, amikor beszélgetett Évával, akkor úgy tűnik, amikor elkezdjük ezt olvasni, ugye az első verstől, mintha nem is lett volna ott Ádám. De aztán a 6-os versben olvassuk, hogy ott volt Ádám a kertben, mert vele együtt ott volt. Tehát azt olvassuk, hogy majd adott a gyümölcsből a vele levő férjének is, aki szintén evett belőle. Tehát itt azt akarom kisarkítani, hogy amikor a kígyó beszélgetett Évával, ott volt Ádám is, és hallotta. Tehát hallotta, hogy mi történik a párbeszédbe. De Ádám az nem szólt bele, nem Ádám beszélgetett a kígyóval, hanem Éva. Tehát Ádám meg hallotta, hogy miről beszélnek. És Ádám nem társalgott vele, ezt mondtam, hogy nem társalgott a kígyóval, de ott volt, és mindent hallott. Az 1 Timóteus 2-es fejezet 13-as, 14-es versét, ha elolvassátok, ott azt írja Isten igéje, hogy Ádám lett megteremtve először, de az asszony lett megtévesztve. A férfi viszont nem lett megtévesztve, mert a férfi ott volt, hallotta. Az, hogy a bűnbe esett, az Ádám tudta, mit csinál. Tehát most erről van itt szó, hogy nem lett megtévesztve, hanem a felesége vonzotta be nála a bűnt. És majd mindjárt beszélek is róla, hogy mi történt. Tehát Ádám pontosan tudta, hogy mit csinál. Tehát amikor Éva bűnbe esett és szellemileg meghalt, először is egy pillanat. Annyira szépen leírja az egyszerű fordítás, hogy szinte tálcán adta át az ördög Évának, amit Isten mondott, hogy ne tegyétek, mert mi történik, felolvasom. Tehát a 1 Mózes 3-as fejezete. A kígyó egyszer megszólította az asszonyt, és ezt kérdezte tőle. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy ti nem ehettek a kert egyetlen fájának gyümölcséből sem. De ehhez tudni kell, hogy amikor Ádámnak megadta a parancsot Isten, a 2-es fejezetben olvashatjátok, hogy egy parancsot adok neked, hogy a jó és a gonosz tudásának fájáról ne egyetek, mert akkor meghaltok. Ezt Éva akkor nem volt ott, de Ádám elmondta neki, mert itt a bizonyíték, hogy mit válaszol az asszony. Az asszony ezt válaszolta. Nem, dehogy! A kert minden fájáról szabadon ehetünk, csak egyről nem. Itt a bizonyíték, hogy Ádám elmondta az asszonynak, hogy a kert minden fájáról szabadon ehetünk, csak egyről nem. Arról az egyről, amely a kert belsejében van, Isten mondta, hogy ne együnk a gyümölcséből, sőt, hozzá se nyúljunk, mert különben meghalunk. Ezt mondta a kettes fejezetbe Ádámnak Isten, hogy ne egyetek arról a fáról, mert meghaltok. De a kígyó így felelt. Ugyan, dehogy fogtok meghalni. Isten ezt csak azért mondta, mert jól tudja, hogy amikor esztek annak a fának a gyümölcséből, felnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint Isten. Megismeritek, mi a jó és mi a rossz. Ezt tudva tudjuk, hogy a jó dolgokat ismerték. Mert az édenkertben nem volt betegség, nem volt semmi rossz dolog. Tehát a jót ismerték. Elmondta az ördög Évának, hogy mi fog történni. Megtudjátok a jót és a rosszat, mert felnyílik a szemetek. Az asszony látta, hogy milyen gyönyörű a fa, és azt gondolta, itt már az ördög teljesen behálozta Éva gondolatait. Ugye, milyen a kísértés, amikor jönnek az ördögtől a gonosz gondolatok? Hogy mit tegyünk? Hogy milyen szépek, milyen gyönyörű a fa, és azt gondolta, hogy a gyümölcsök biztosan jó ízűek lehetnek. Itt már a gondolatait teljesen összekuszálta az ördög. Itt már belevitte a kísértésbe. Ugye, elhitte, azt írja, elhitte, hogy a gyümölcsök bölcsét eszik. És amikor ugye Isten igéje azt mondja nekünk megváltásban, ami megtörtént, hogy mi gyógyultak vagyunk a Jézus sebeiben. És az ördög jön, hogy dehogy vagy ő. Ez nem igaz, amit Isten mondott. Minden problémából ki tudunk szabadulni, ha Istenre tekintünk. Mit mond az ördög? Dehogy tudtok. Még nagyobbat kavarunk. Mert összezavarom a gondolataidat, azt mondja az ördög. Tehát elhitte, hogy a gyümölcsök bölcsét eszik, ezért leszakított egyet és megette. Itt megtörtént az Istentől való elkülönülés. Évának az elkülönülése Istentől, a szellemi halál állapotába belekerült Éva, és elszakadt Istentől a szelleme, Isten szellemétől. De nem csak Isten szellemétől különült el, hanem még Ádámtól is elkülönült. Ott is szétszakadt ez a kapcsolat. Mert azt írja Isten igéje, hogy majd adott a gyümölcsből a vele levő férjének is, aki szintén evett belőle. Tehát nem azt írja Isten igéje, hogy azonnal adott neki, hanem hogy majd. Ott volt egy kis idő, lehet, hogy nem sok. Lehet, hogy csak fél óra, vagy egy óra, vagy mondjuk egy hét. Csak mondok valamit, de akkor is ott először az asszony szelleme különült el, és majd adott a vele levő férjének. Tehát Ádám és Éva el lettek választva egymástól, tehát szellemileg ők is elkülönültek. De Ádám annyira szerette Évát, hogy ő is evett a gyümölcsből. Tehát emiatt evett a gyümölcsből, mert szerette Évát, és Ádám tudta, hogy mi lesz ennek a következménye, ha ő eszik a gyümölcsből. Pontosan tudta, hogy meg fog halni, mert elmondta neki Isten. Azért tette, mert annyira szerette Évát, hogy vele akart lenni. Tehát a szeretetéből fakadóan. És ha ezt végig gondoljátok, bizonyos értelemben ez Krisztusnak az előképe volt. Tehát Ádám letette az életét, és feláldozta magát a felesége iránti szeretetéből. Tehát nagyon jó hasonlat. Tehát megtörtént az árulás, bejött az átok a földre. Igazából az átok jött be a földre, mert ha elolvassátok tovább a 3-as, 4-es fejezetet is, ott is az történt, hogy Isten irgalmas volt az emberhez, mert nem haltak meg fizikailag. Fizikailag nem haltak meg, hanem el kellett nekik távolodni, tehát el kellett, hogy tegye őket az édenkertből Isten, hogy ne vétkezzenek tovább, és ne ilyen vétkes állapotban legyen örök életük, ne menjenek oda az életfájához. Ez ugyanaz, például, hogy a Káin és Ábel esete. Ha elolvassátok a Mózesbe, le van írva, hogy amikor a két testvér, ugye, mikor Káin megölte Ábelt, hogy mi történt Káinnal. El kellett neki menni bujdosni, hogy az emberek ne tudják megölni, mert azt mondta, ha megölik őt. Tehát Isten mondta ezt, de itt is irgalmas volt, mert megtartotta az életét, és úgy tartotta még meg, hogy bujdosó lett, és vándorló volt a földön. De mégis azt mondta Káin az Úrnak, hogy nagyobb az én büntetésem, hogy sem elhordozhatnám. Tehát lelkileg azért az érzések, ugye nagyon sok emberben, amikor bűnkövetel a mindig a kárhoztatás, ez is kárhoztatás volt, de itt nem róható fel a bűn, erről beszéltem, hogy ez még nem arról szól, nem akarom összekeverni a kettőt. Tehát bemutatja a 3-4-es fejezetben olvasottak, hogy a bűn nem róható fel, ha nincs törvény. Még nem volt törvény. Isten nem büntette meg őket, és nem róta fel a bűneiket Ádámnak és Évának. Tehát, ahogy mondtam is, hogy nem haltak meg fizikailag, tehát testileg nem haltak még meg, mert ugye Ádám 930 évig élt. És azt is tudjuk, hogy a Matusélák, vagy Matuzsálem 969 évig élt, az volt a legmagasabb év, amit ember élt abban az időben. Törvény előtt sokkal tovább éltek az emberek. Tehát attól függetlenül uralkodott a bűn, mert a bűn bemenetet biztosította a sátánnak az ember életébe, ugyanúgy a sátán munkálkodott, és elkezdte az emberiséget pusztítani, az emberek életét a bűn. Mert a bűn bűnszül, és így pusztultak az emberek. És a 960 évről az özönvíz idejére az ember élet hossza lecsökkent 120 évre, mert olvassuk az özönvíznél, hogy 120 évre lett lekorlátozva az emberi élet. És az özönvíz az 1686 évvel Ádám és Éva bukása után volt. Kevesebb, mint 2000 év alatt a majdnem 1000 éves ember élet lerövidült, kevesebb, mint 200 évre, tehát 120 évre. Tehát a bűn már akkor is szedte az áldozatát, amikor Isten még nem adott ítéletet. Tehát a bűnnek van egy másodlagos hatása, hogy utat nyit a sátánnak az ember életébe. Az új szövetségben a hívő számára, aki nincs a törvény alatt, ez azt jelenti, hogy továbbra is bűnben élhetünk. Nem élhetünk bűnben. Mert ha tudjuk, hogy újjá vagyunk születve, és meghaltunk a bűnnek, mert Isten igéje megírja, hogy Krisztussal együtt meghaltunk a bűnnek, akkor tudatosítani kell magunkba, hogy nem követünk el bűnt. Tehát direktben ne csináljuk, megmondja Isten igéje. Isten akkor sem utasít el minket, ha bűnt követünk el, de a bűn a sátánnak engedélyt ad az, hogy az életedet rombolja. Ezért inkább ne tedd, hogy bűnös életet éljél. És tudjuk azt is, hogy Krisztus értelme miénk, ahogy írja 1 Korintus 2.16. Akkor Krisztus értelmével éljünk, és ne engedjük a sátánnak, hogy rombolja a gondolatainkat, és ne legyünk olyanok, akik mindent tudunk, meg tudunk oldani mindent, mert azt írja Isten igéje, hogy lerontva az okosságokat. Tehát rontsuk le a gondolataikba az okoskodásokat. A 2 Korintus 15. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett. És fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Halleluja! Ez egy csodálatos ige. Tehát Isten fele forduljunk, ne azt, amit a gonosz akar. Ne azt, amit a sátán. Ha jön egy helyzet, akkor ne okoskodjuk ki, hogy mi hogyan tudjuk megoldani. Kérjük Isten bölcsességét. Ő fog benn segíteni. mert Isten az, aki segít, és gondolkodjunk tisztán Krisztus értelmével, mert azt írja a példabeszéd 23.7, azt is nézzük meg a mi fordításunkból. Meg lehet ismerni az embereket, hogy hogyan gondolkodnak. Azt írja, hogy mert miként az ember gondolkodik az ő szívében, olyan is valójában. Tehát ne úgy gondolkodjunk, ahogy mi akarunk, hanem Isten gondolata szerint gondolkodjunk. Ne hiába valóságokon. És még három igével szeretném befejezni, és be is fogom. Azt is tudnunk kell, hogyha meghaltunk a bűnnek, és Krisztussal együtt meghaltunk a bűnnek, és az elménket meg kell újítani. Ezt is tudjuk, hogy az elménk az nem halt meg a bűnnek, de azt meg kell újítani. Azt írja a Róma 12.2, hogy ne e világ gondolkodása szerint éljünk, hanem Isten gondolkodása szerint. És ezért a Kolossé igében olvasok fel még egy igét. A Kolossé 3.5-ben azt írja, mert a gondolkodásunk nagyon fontos, hogy a szellem mellé álljon, ahogy eddig is tanítottunk róla, és ne a test mellé, mert uralkodnunk kell a testünk dolgain. Azt írja, hogy öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznasságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és kapzsiságot, ami bálványimádás. Ne szeressük a testünket így. Meg mások testét se szeressük úgy. Jézus Krisztus szeressük, és az ő igéjét, mert felöltöztük az új embert, és az új ember szerint kell élnünk. Dicsőség az Úrnak, és ami a réma igém, a Józsué 1.8, azt nagyon-nagyon-nagyon a szívembe ágyazódott ez az ige. Azt írja, hogy el ne távozzék-e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te útjaidon, és akkor boldogulsz. Amen. Tehát ha Isten igéjével foglalkozunk, éjjel-nappal ezen gondolkodunk, jó lesz az életünk folyása. És a Zsoltáros 1-es fejezetében a 2-es ige azt írja, meg a 3-as, hogy hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal, és olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, mely megadja gyümölcsét a maga idejében, és levele nem hervad el, és minden munkájában sikeres lészen. Amen. Mit irít Isten igéje? Hogyha az Úr törvényéről gondolkodunk éjjel-nappal, Isten igéjét vesszük magunkhoz éjjel-nappal, és a szívünk vágyába, ami van, azt imádkozzuk Istenhez, ami őhozzá való, akkor a gyümölcse meg lesz. Meg lesz az eredménye, ha a szívünk kívánságának is. Ettől kezdve, és a példabeszédekben is van egy ehhez hasonló ige, ami nagyon megtetszett, hogyha az Úr tanításaival foglalkozunk. Példabeszéd 3.1. Azt mondja, fiam, az én tanításomról el ne feledkezzél, és az én parancsolataimat megőrizzed a te szívedben, mert napoknak hosszú voltát, és sok esztendős életet és bőséges gazdagságot hoznak néked. Amen. Tehát egészségesek leszünk, ami azt jelenti, hogy gyógyultak leszünk, gazdagok leszünk, hosszú életűek leszünk, és mindenben gyümölcsözők leszünk. Amen. Amen. Átadom a szót Bor Ferenc pásztornak.
Szeretettel köszöntelek benneteket. Elsőként hálát adok az Úrnak, hogy az országunkban béke van. És így szabadon lehet hirdetni az evangéliumot. Lehet tartani különböző utcai evangelizációs rendezvényeket is. És a Biblia azt írja, hogy azért kell imádkoznunk, hogy békés, csendes és nyugodt életet élhessünk. És megtörjük a háború szellemét, mert az egy démon, ami ezt munkálja vagy kiváltja, és hatalmat veszünk a fölénytudatunk birtokába, a győztes Jézus nevében. Minden gonosz munka fölött, minden gonosz terv fölött, a háború szelleme felett is a Jézus nevében. És a talpunk alatt tartjuk megtörve és hatástalanítva a Jézus nevében. Az előző héten az Istennek tetsző életről szólt az üzenet, és ha valaki lemaradt volna róla, akkor tudja pótolni, mert a weboldalunkon ez fent van, elérhető, sőt már a YouTube-on is fent van. Ma Isten valódi természetét szeretném bemutatni nektek. Vannak keresztények, akik ellentmondást látnak Isten természetek között, az ószövetségi természetek között és az újszövetségi természetek között. Mert nincs még kellő rálátásuk. De hiszem, hogy a mai napon lerántjuk a leplet erről a dologról. Az Isten valódi természete az agapé. Az 1 János 4.8-ban olvasom az igét. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent. Mert az Isten szeretet. És itt az agapé szerepel, ami az isteni fajta szeretetre utal. De ugyanezt láthatjuk a 16-os versben is. És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét, az Isten szeretet. És aki szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Múlt héten kifejtettem, hogy a görögben több szót használnak a szeretetnek a különböző kifejezésére. Sajnos a magyarban ez nem így van, és így az összes fajta szeretet egy csoportban van. De itt az agapé, az isteni fajta szeretetről van szó. És amikor újjászülettünk, akkor ezt az isteni fajta szeretetet megkaptuk, kitöltetett a szívünkbe, ezt mondja a Biblia. Még egy igével támasztom alá, hogy Isten szeretet és Isten jó, ez pedig a Jakab levelében, az 1.17. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka. Számtalan ígét lehetne még felsorolni Isten jóságáról és szeretetéről, de akkor nem érnénk a mai alkalom végére. A lényeg az, hogy Istentől csak jót kapunk. Ha kérünk valamit, nem kígyót békát fogadni. Ez is le van írva a Lukács evangéliumban. És ő nem változik. Nem olyan, mint a törvények, a paragrafusok, vagy a kressz, mert abban is mindig jön módosítás. A Bibliában soha nem lesz módosítás, mert ez egy állandó, fix dolog. Nincs változásnak kitéve, mert szellemi. Tehát az érem egyik oldala az, hogy Isten jó, Isten szeretet, Istentől csak jót kapunk. Felteheti valaki a kérdést, hogy ha Isten irgalmas, kegyelmes, ő a szerető atya, akkor miért volt özönvíz, miért volt kénköves eső, amivel emberek pusztultak el? Az Ószövetségben egy szigorúság látszik, amikor azt mondja Isten, hogy öljétek meg a férfit, a nőt, a gyerekeket, az állatokat. Egyetlen példát említek, mert ezt is lehetne mélységesen kibontani. 2 Mózes 21.17. Aki szidalmazza az ő atyát vagy anyát, halállal lakoljon. Ez a gyerekekre vonatkozik. És a törvényben meg volt írva, hogyha ezt többször teszi a gyermek, és ebből nem tér meg, akkor a vének elé kellett vinni, és a véneknek meg kellett kövezni. Nagyon durva dolog. Tehát emiatt az Ószövetség eseményeit sokan ellentmondónak vélik. Tévesen úgy látják, mintha két különböző Isten lenne az Ószövetségben, és egy másik Isten az Újszövetségben. Az Ószövetségben egy szigorú képét látjuk Istennek. És ezáltal egy téves képet alkotnak róla sokan. Mivel mi szellemi emberek vagyunk, ezt pedig elolvasom az 1 Korintus 2.14-ben az egyszerű fordításból, a tisztánlátás szellemét árasztjuk ki mindannyiunk felett. Akiben csak a régi emberi természet él, az nem tudja felfogni az Isten szellemétől származó dolgokat. Számára mindez csak bolondság, Egyszerűen képtelen megérteni, mivel ezeket csak a Szent Szellem segítségével lehet megismerni. Amen. Egyébként egy nagy bizonyság számomra, de szerintem a számotokra is, hogy amikor újjászülettünk és betöltekeztünk Szent Szellemmel, onnantól kezdve érthetővé vált a Biblia. Egy alapelvet szeretnék elmondani nektek. Isten a kegyelem korszakában nem büntet, de a bűnnek azért vannak következményei. Ádám engedetlensége és felség árulása következtében az ellenség kezébe került a föld, vagy úgy is mondhatom, hogy az ember kezéből kikerült az irányítás. Ehhez látnunk kell három időkorszakot, amit a pásztorotok is említett. Az első két évezred az a kegyelem és az irgalom jegyében telt. A bűn jelen volt, de a törvény alapján nem lehetett azt szankcionálni. Nem volt büntethető. Viszont voltak eseti ítéletek. Nem volt mérce, amivel mérhették volna a bűnt. Tehát ha nincs az embernek centiméterre, akkor nem tud megmérni semmit se, hogy mekkora, milyen méretű. A második két évezred a törvény korszaka, amivel Isten korlátozni igyekezett a bűn elterjedését. De ezzel Isten 2000 évet várt. És egyébként is a törvény csak ideglenes, mert Jézus eljöveteléig tartotta a törvény korszaka. És Isten azért adta a törvényt, hogy ne szennyeződjön be az emberiség. A harmadik korszak, a harmadik két évezredes korszak pedig újra a kegyelem korszaka, az a gyülekezeti korszak, amiben mi élünk, és ez Jézus által adatott nekünk. Én ma az első 2000 éves korszakról szeretnék beszélni, és példákat hozni. Első pont, Isten tüze. Bibliában több helyen olvashatunk erről. Az 1 Királyok 18.21-től olvashatjuk azt, amikor Illés bemutatta Isten erejét az oltáron. Ez egy hosszú történet. Voltak a bálványimádók, ők is készítettek egy oltárt, rátették az áldozati állatot, és Illés is készített egy ugyanilyen oltárt. A bálványimádók, a hamis proféták Isten tüzét próbálták hívni az oltárra, hogy az áldozat ugye égjen el, de nem történt semmi. És amikor Illés ugyanezt tette, akkor Isten tüze leszállt, az oltáról levő áldozat elégett, sőt még a körülötte levő víz is, mint felszárott, akkora tűz volt. Ebben az esetben Isten erejét láthatjuk, de ez nem egy ítélet, nem egy büntetés volt. Következő eset a 2 Királyok 1.9-től olvasható, amikor a király egy katonai csapatot küldött Illéshez, hogy elfogják és bevigyék hozzá. Ebben az esetben a proféta védelme érdekében Isten tüze, vagy más néven ítélete szállt le, és megölt két katonai csapatot. Ezek 50-50 főből álltak. A harmadik csapat az csak azért menekült meg, mert ő nem gonosz szándékkal közelített, hanem azt mondta, hogy nekem ez a szolgálatom, nekem ezt a szolgálatot be kell teljesíteni, és imádkozott Illés előtt, hogy kegyelmet kérjen. És mivel Illéshez szólt Isten, hogy nyugodtan menjen el vele, ezért ez a 50 fős katonai csapat megmaradt. A következő a Szodoma Gomorra népére szálló ítélet tüzes eső formájában. Erről majd külön fogok beszélni hamarosan. A következő a Lukács 9.54-ben olvasható, amikor Jézus tanítványai is Illéshez hasonlóan tüzet akartak lehívni, de Jézus megintette őket, mert ez nem Isten valódi természete. Történetek elég hosszúak, tehát azt inkább házi feladatnak javasolnám. Lukács 9.54. Itt arról volt szó, hogy Jézusnak nem akartak szállást adni a szamaritánusok. És a tanítványok heveskedtek. 53-asnál kezdem. de nem fogadák be őt, mármint Jézust, mivel hogy ő Jeruzsálembe megy vala. Mikor pedig ezt látták az ő tanítványai, Jakab és János mondanak, Uram, akarod-e, hogy mondjuk, hogy tűz szálljon alá az égből, és emészze meg ezeket, mint Illés is cselekedett. És erre Jézus azt mondta, ne, ezt ne csináljátok, mert ez nem Isten valódi természete. Aztán a János evangélium 8.1-től pedig olvashatjuk a parázna asszony történetét. Jézust a vallásos emberek csapdába akarták csalni, csapdát állítottak neki, oda vittek elé egy parázna asszonyt, de Jézus nem ítélte el. Ő szeretetet, irgalmat és könyörületet gyakorolt az asszony felé. Ezek a vallásos emberek kiagyalták, hogy hogyan tegyék el Jézust az útból, hogyan ejtsék törbe. Az egyik tervük az volt, hogyha a törvény szerint Jézus könyörül az asszonyon és nem kövezi meg, akkor Jézus kell megkövezni, mert a törvény így szólt, hogy aki nem hajtja végre ítéletet, akkor azt kell megkövezni. A másik tervük az volt, hogyha Jézus mégis megkövezi az asszonyt, akkor a tanítványok azt fogják látni, hogy hát nem szeretetben jár, és elfordulnak tőle. De Jézusnak nagy bölcsessége volt, mert azt mondta, hogy aki bűntelen közületek, az vesse rá az első követ. Tehát itt is Isten szeretete Jézuson keresztül mutatkozott meg. Második pont az özönvíz. Az 1 Mózes 7. fejezetében olvashatjátok ezt, illetve még előtte is az előkészületeket. Pásztorotok múlt évben tanított erről egy 4 részes sorozatot, úgyhogy ha valaki kíváncsi rá, ebbe nyugodtan belemélyedhet. Mint hallottátok, a törvényig is volt bűn, de törvény hiányában nem lehetett azt felróni, nem lehetett szankcionálni. Mondok egy nagyon elvont példát, hogyha söprűn lovagolsz és áthajtasz a piroson, a rendőr nem fog felírni, nem tud felírni és nem tud megbüntetni, mert a kressz az a gépjárművekre vonatkozik, amelyeken kerekeken gurulnak. De, hogyha alacsonyan repülsz a söprűn, és egy emeletes busznak neki csapódsz, akkor igazából nem Isten büntetett meg, hanem te helyezted saját magadat ítélet alá. Ez egy kicsit nevetséges példa, de érthető. Mivel a bűnt nem lehetett szankcionálni abban az időben, tehát az első 2000 évben, Isten megelőző csapást alkalmazott az özönvízzel, az istentelenségnek az elsöprésére. Ha Isten nem állította volna meg az embereket ezen a rossz úton, akkor annyira romlottá és annyira szennyessé vált volna az emberi faj, hogy egyetlen istenfélő ember sem maradt volna a földön végül. Ez ítélet volt az istentelenekre. De az emberiségre nézve ez egy irgalmas cselekedet volt. Tehát alaposan figyeljétek meg az éremnek a két oldalát. Tehát az istentelenek számára ítélet, az emberiség számára pedig egy irgalmas cselekedet, hogy megmeneküljenek a gonosz úton. Tehát nézőpont kérdése, hogy minek minősítjük a történetet. Kulcsfontosságú az, hogy ha látjuk, hogy az ítélet nem az igazak ellen volt. És az 1 Péter 3.20 világosan leírja, hogy 8 fő igaz megmenekült a víz által. 8 fő igaz. Tehát az igazak megmenekültek. Nem ellenük volt az ítélet, hanem az istentelenek ellen. Rápillantok. Akik engedetlennek voltak egykor, amikor megvárta az Isten hosszú tűrése Noé napjaiban, még elkészült a bárka, amelyben kevés, azaz 8 lélek tartatott meg víz által. Tehát az igazak megmaradtak. 3. pont, Szodoma és Gomora. Ez is egy izgalmas terület. Az 1 Mózes 19.5-ben ott van a kulcsa az egésznek. Szodoma és Gomora lakosaival is ugyanaz történt, mint Noé idejében. Ítéletet hoztak magukra. Az 1 Mózes 19.5 arról ír, hogy Lótnak volt 2 férfi vendége, és a város lakóiból a férfiak oda jöttek, hogy ezzel a két férfi vendéggel háljanak. Aztán a 12. versben Isten figyelmezteti Lótot és a családját, hogy szedjék a sátorfájukat, és menjenek ki a városból, mert ítélet fog a városra szállni. 24. verstől olvashatjuk azt, hogy a kénköves eső sújtotta mindkét várost. Elpusztult minden, a város is, meg az ott lakók is. De a 29-es versben nagyon szépen le van írva, hogy a Lót megmenekült. Ezt elolvassuk, 29-est. 1 Mózes 19:29. És lőm, mikor elveszté Isten annak a környéknek városait, megemlékezék az Isten Ábrahámról, és kiküldi Lótot a veszedelemből, mikor elsüllyeszté a városokat, amelyekben lakott Lót. Itt Isten megemlékezett az Ábrahámmal kötött szövetségről. A hitszövetség volt ugye az első szövetség, amit megkötött Isten Ábrahámmal, de akik a szövetséghez tartoztak, azokra Isten odafigyelt, megóvta őket. A Szodoma és Gomorra városában lakó emberek nem tudtak megszabadulni a homoszexualitástól, mert birtokba vette őket egy démon. Az Ószövetségben ki kellett írtani az ilyeneket, mert nem lehetett megtéríteni őket. Hogyha az Ószövetségben egy démon helyet talált egy emberben, akkor másképp nem lehetett megszabadulni ettől a gonosz szellemtől. Ez sem a bűn felrovása, vagy a bűn ítélete, hanem irgalmasság az emberiséggel szemben, hogy a többi ember az tovább tudjon haladni Isten útján. Hallottátok már ezt a kifejezést, hogy életmentő beavatkozás az élet meghosszabbítására. Orvosi körökben hallani ezt elsősorban. Például rák esetén kivágják a rebeli sejteket. Valójában ezt tette Isten is. Nem róta fel a bűnt, hanem kivágta a fekét. És ezzel irgalmasságot gyakorolt az emberiség felé. Tehát azt az ember csoportot, aki el volt ferdülve, azokat kiiktatta, megsemmisítette. Az Új Szövetségben teljesen más a helyzet. Olyan hatalom áll a rendelkezésünkre, amely a múltban nem volt. Ezáltal megvan a lehetőség az emberek megszabadítására. A Filippi levélből tudjuk, hogy Jézus az Úr mindhárom világban, a mennyben, a földön és a föld alatt. És azt a hatalmat, amit ő gyakorolt, amit ő kapott az Atyától, azt átadta nekünk. Tehát a mi felelősségünk, kötelességünk, hogy ezzel élünk, vagy nem élünk, vagy milyen mértékben élünk. Ezért csak a másfajta szexuális beállítást gyűlöljük, de az embert szeretettel körülvéve szolgálunk felé. Isten a helytelen cselekedettel, az ige ellenes cselekedettel nem ért egyet, de az embert szereti. Mert az igazság megismerése fogja megszabadítani. Tehát az evangélium a szolgálunk felé. Persze van olyan ige is, amelyik azt mondja, hogy nehogy mi is kísértésbe essünk. A világ azért halad rossz irányba, mert nincs erkölcsi iránytűje az embereknek. Ha szeretnék Istent, keresnék Istent, akkor Isten gondját viselné az emberiségnek, jó útra terelné, jó úton haladnának tovább. A Biblia iskolai leckében hallottam azt, hogy Anglia vezetője, miután volt az országban egy lázadás, következőt mondta. Az erkölcshöz való visszatérés fordíthatja és mentheti meg az országot. Azt is mondta ez a Biblia tanító, hogy nem kell hozzá 15 év, Európában nem az európai nép lesz a legnépesebb, hanem a bevándorlók. Mert ott 10 gyerek születik, az európai embereknél meg másfél. És ez mind az idők jelének a vége. Zsoltár 46.9-es verset el lehet imádkozni minden nap, és olvasom is. Istenről szól, hogy Isten mit tesz. Háborúkat szüntet meg a föld széléig, ívet tör, kopját ront, hadiszekereket éget el tűzben. Utolsó gondolatként szeretném megkérni a tanítványomat, pásztortársamat, hogy jöjjön ide a ördög csapójával, a Bibliájával, és azt az igét, amit közösen tanulmányoztunk, ezt osszuk meg a hallgatósággal. Lukács 11-ben, 24-től 26-ig. Ugyanis az történt, hogy egy kijelentést kapott a pásztortársam, utána én is egy másikat, és amikor a kettőt összeadtuk, akkor ettől mi gazdagabbak lettünk, de ha megosztjuk Krisztus testével, akkor Krisztus teste is gazdagodik ezáltal. Tehát Lukács 11-ben, a 24-től 26-ig.
Mikor a tisztátalan szellem kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresvén, és mikor nem talál, ezt mondja, visszatérek az én házamba, ahonnan ti jöttem. És oda menvén kisöpörve, és felékesítve találja azt. Akkor elmegy, és maga mellé vesz más 7 szellemet, magánál gonoszabbakat, és bemenvén ott lakoznak, és annak az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. Amen.
Te mi kaptál ebből milyen kijelentést?
Tehát itt arról van szó, hogy amikor egy ember ördöngös, tehát egy gonosz szellem megszállja, ugye nincs újjászületve, hanem egy gonosz szellem lakik benne, akkor azt meg kell szabadítani a gonosz szellemtől, mint ahogy írja, hogy ördögöket űznek, ahogy Isten igéje írja. Tehát megszabadul a gonosz szellemtől, újjászületik, tehát Isten igéje lesz az ő háza. Tehát elmegy az a gonosz szellem, mert elűzték belőle, és azt jelenti azt, hogy amikor visszajön, mert nem talál nyugalmat, mert keresi, de nem találja, hogy visszatérek az én házamba, ahonnan kijöttem, és oda menvén kisöpörve és felékesítve találja azt. Tehát ugyanúgy találja azt, ahogy elment. Ő neki ez a felékesített ház, hogy ugyanúgy találja, hogy elment. De ha újjászülettél, és Isten igéjével újítod az elmédet, és folyamatosan újítod, és az igét magadhoz veszed, akkor már nem tud visszamenni. Mert az ige, az a szellem kardja, és az ige, ami ellenáll az ördögnek. Ugye? Isten igéje, tehát a gonosz és a jó szellem, amikor egymással szembe állnak. Tehát amikor mi betöltekezünk Isten igéjével, felfegyverkezünk az igével, akkor oda a gonosz nem tud visszajönni. Tehát ezt kaptuk belőle. Jézus nevében, ez én részemről.
Én meg azt kaptam, hogy a víz nélküli helyek, amin sokat gondolkodtunk korábban, hogy ez mi lehet, az most úgymond beugrott, hogy a víz nélküli helyek az ige nélküli helyek. Mert az Efézus 5.26 az igét víznek nevezi. Tehát a víz nélküli helyekre megy, ahol nincs ige. Mert az ige csipi a szemét.
Igen, mert megkevertek ugye minket azok a részek, hogy ugye kisöpörve. Tehát akkor azt hittük, hogy ki van söpörve, hogy újjá van születve valaki, és hát oda már, hogy akkor hogy megy vissza a gonosz szellem. Ráadásul még visz magával még 2 szellemet, tehát nem tudtuk értelmezni, hogy ez mit jelent, és most dicsőség az Úrnak, hogy világosságot kaptunk ebből, hogy Isten igéjével meg kell újítani az elménket, és az ige, amivel mi fegyverkezünk, és oda már nem jöhet vissza. Nem az ő tiszta háza van ott, hanem Istennek a tiszta háza, ami az igével van felékesítve. Amen.
Ezzel szerettem volna bemutatni azt, hogy a Biblia iskolában is hasonlóan egymást kiegészítve szolgál szellemi kapocsban a férfi és a nő szolgáló. Istennek legyen dicsőség ezekért. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk elé dicsérettel, magasztalással, hálaadással. Felemeljük, atyám, itt a levélben levő kéréseket. Felemeljük hozzád, atyám, és felemeljük a jelenlevők szívén levő helyzeteket, gondokat, problémákat, és rád bízunk, drága Szent Szellem, ezeket, mert te hatalmasabb vagy ezeknél, és nálad vannak a legjobb megoldások. Szólítjuk ezeket a mennyből, minden életre, minden helyzetre, és a fölény tudatunk birtokában hatalmat veszünk ördög, minden gonosz munkát, gonosz tervet felett, mindannyiunkra kiterjesztve, a gyülekezet minden tagjára, szeretteire vonatkoztatjuk, és azokra is, akik a szívünk tábláján vannak, a Jézus nevében. Megáldjuk Jézus nevében a munkahelyeket, azokat a posztokat, ahol a szentek jelen pillanatban dolgoznak, prosperáló vállalkozásukat szólítunk elő, és minden más intézmény vagy cég életében is a felnövekedést, a prosperálást, a jövedelmezőséget szólítjuk elő, hogy a dolgozókat meg tudják tartani, és tudják rendesen fizetni a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, hogy veled együtt járhatunk, köszönjük, hogy a te békességed uralja az életünket, és érvényt szerzünk mindazoknak, az áldásoknak, ígéreteknek, amit a kereszt megszerzett a számunkra. Érvényt szerzünk a szent egészségnek, a bővölködésnek, a békességnek, a biztonságnak, és köszönjük, hogy a szent vérrel körülvett szigeten teljes biztonságban élhetünk. És megparancsoljuk a testeknek, hogy vessék le a hazug tüneteket, és öltözzék magukra az Úr Jézus Krisztusban kapott szent egészséget, és abban járjanak. Amen. Köszönöm szépen.
Hálákat adunk a mai napért Jézus nevében, és köszönjük, hogy nyitott szívetek volt, halló fületek, és megláttátok a Krisztus dicsőségét a mai napon, és ha valakinek van valami mondani valója, akkor nagyon szívesen vesszük.
A 133-as Zsoltárból szeretnék idézni, és az egységről, az Atyával való egységről szeretnék gondolatokat elmondani. Íme, mi jó és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak egységben, mert oda parancsol áldást az Úr, és életet örökre. Egység. A mi szívünk egyé válik az Atya szívével. A mi szívünk együtt szeret az Atya szívével. A mi szívünk együtt dobban az Atya szívével. A mi szívünk egyet akar az Atya szívével. A mi szívünknek egy a terve, egy a célja az Atya szívével. A mi szívünk együtt indul meg, együtt könyörül az Atya szívével. A mi szívünk egyet gondol az Atya szívével. A mi szánk egyet szól az igével. Amen.
Amen. Amen. Halleluja. Köszönjük szépen. Meghívlak benneteket egy közös imára, hogy megerősítsük a hitünket az Úrban. Jó? Álljatok föl, légy szíves, és mondjátok utánam az imádságot. Azt mondja Isten igéje, hogy szükség néktek újonnan születnetek. És ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Ugye ezek Jézus szavai voltak, ő mondja ezeket, és meg kell vallani a hitünket, hogy hiszünk Jézusban, hiszünk, hogy ő Isten fia, feltámadt és meghalt, és ma is él. Tehát mondjuk együtt ezt az imádságot. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
A Biblia tanítása szerint.
A Biblia tanítása szerint.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Az én megigazulásomért.
Én megigazulásomért.
Kérlek, Jézus.
Kérlek, Jézus.
Legyél az én Uram.
Legyél az én
megváltóm.
Legyél az én megváltóm.
Legyél az én gyógyítom.
Jézus,
úrrá teszlek az életem felett.
Úrrá teszlek az életem felett.
Jézus, te vagy az én Uram.
Jézus, te vagy az én Uram.
Te vagy az én megváltom.
Te vagy az én megváltom.
Te vagy az én gyógyítom.
Te vagy az én gyógyítom.
Meg vagyok váltva.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem Krisztusban.
Újjászülettem Krisztusban.
Az ő szent vére.
Az ő szent vére.
Örökre megtisztított minden bűntől.
Örökre megtisztított minden bűntől.
Ez az igazság.
ez az igazság.
Mert Isten igéje igazság.
Mert az Isten igéje igazság.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Amen. 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 Dicsőség az Úrnak. A Lukás 11-ben azt írja Isten igéje. Lukás 11-ben a 11-től olvasom fel az igét. Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ad néki? Vagy ha halat kér, vajon a hal helyett kígyót ad néki? Avagy ha tojást kér, vajon skorpiót ad néki? Ugye tudjuk mindannyian, hogy a gyerekünknek nem adnánk rosszat. Tehát mi itt a földön szeretjük a gyerekeinket, és rosszat nem akarnánk nekik adni. Ugyanígy most képzeljétek az atya, hogy szeret minket, a mi mennyei szellemi atyán. 13-as vers. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áld a ti mennyei atyátok szent szellemet azoknak, akik tőle kérik. Tehát le van írva, feketén-fehéren az írásba, hogy Istentől, az atyától kérnünk kell a szent szellemet, és ő teljes szívvel, szeretettel odaadja nekünk a szent szellemet. Azért, hogy az a szent szellem elvezessen minket minden igazságra, és bizonyságtétele legyen az életünkben. Tehát nagyon fontos az, hogy kérjük a szent szellemet. Ezért most megkérlek benneteket, álljatok fel, és szent szellem keresztség imáját imádkozzuk el. Mondjátok utána, mennyei atyám, azt tanítod az igédben, ha kérem tőled a szent szellemet, akkor te odaadod nekem. Ezért most mennyei atyám, a te igédnek megfelelően, megkérlek Jézus nevében, töltsd be a szívem a szent szellemmel.
Töltsd be a szívem a szent szellemmel.
Köszönöm, mennyei atyám.
Köszönöm, mennyei atyám.
Betöltekeztem most a szent szellemeddel.
Betöltekeztem most a szent szellemeddel.
Teljes a szívem a szent szellemmel.
Teljes a szívem a szent szellemmel.
Ennek jeleként.
Ennek jeleként.
Nyelveken fogok szólni.
Nyelveken fogok szólni.
Ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Köszönöm, Szent Atyám.
Köszönöm, Szent Atyám.
Drága Jézusom.
Drága Jézusom.
A Szent Szellem mindörökké bennem.
Szent Szellem mindörökké bennem.
És velem marad.
És velem marad.
Amen.
Amen.
Amen. Köszönjük az Úrnak. És most lezárjuk a mai alkalmat az áróénekkel.